A gazdasági magazin műsor támogatója Diósi László közgazdász, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület elnöke, az MNK Training senior trénere.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazinműsor minden kedves hallgatóját. Ma este két témáról fogunk beszélgetni. Az első, az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a súlyos anyagi és szociális nélkülözésben élő fiatalok aránya. Mi ennek az oka, milyen következményei vannak, és mit lehet tenni ezen áldatlan állapot megváltoztatására. Második témánk pedig a romániai fiatalok pénzügyi intelligenciája. Meghívott beszélgetőtársam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi tanár, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Nézzük akkor, amint a Kapitál nevű romániai gazdasági pénzügyi napilapban megjelent az elmúlt napokban egy Eurostat kimutatás, amelynek értelmében az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a súlyos anyagi és szociális nélkülözésben élő fiatalok aránya. Mi ennek az oka, milyen következményei vannak, és mit lehet tenni ezen áldatlan állapot és helyzet megváltoztatására, súlyos következményeinek csökkentésére?
Hú, hát erről reggelig lehetne beszélni. Megpróbálom összefoglalni az egészet. Hát a Kapitál cikkét úgy láttam, hogy az élelmiszerbankoknak a szövetsége állította össze, amely büszkén jelenti ki, hogy az utóbbi 10 évben 36 millió élelmiszercsomagot osztott ki, és most is ellátnak, ha jól láttam az adatokat, akkor évi 350 ezer családot. Na most miről is szólnak ezek a sokkoló statisztikák? Hát a 15 és 29 év közötti román fiataloknak 15,1%-a él súlyos anyagi és szociális deprivációban. Ezt lefordítva egész pontos számokra azt jelenti, hogy minden hatodik vagy hetedik gyermek Romániában nagyon súlyos, nehéz anyagi körülmények között él, nem jut hozzá alapvető táplálékokhoz, nem biztos, hogy eljut az iskolába, és nem fér hozzá olyan dolgokhoz, amit a legtöbb gyerek az teljesen természetesnek tartana. Összehasonlításként elmondom azt, hogy az Európai Unióban ez az arány 5,8%. Tehát azt jelenti, hogy ez minden 16. gyerek, minden 17. gyerek. Tehát ehhez képest mi itt Romániában, Európában, az Európai Unióban az utolsók vagyunk. Sőt, hogyha nem csak a gyerekeket nézzük, hanem a családokat, azt mondja a statisztika, hogy a Romániában gyermekes háztartásokban élők száma vagy aránya 29,4%, tehát szinte 30%-ot fenyeget a naponta a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek a veszélye. Ez több százezer elakadt sorsot jelent olyan családokat, ahol a napi betevő előteremtése is problémát jelent, és tulajdonképpen ez is egy kimerítő küzdelem. Hát kérdezted, hogy mik is ennek a problémának a gyökerei. Egyrészt ott van már az oktatás és a NEET vagy NET csapda. Mit jelent ez a NEET, NET az angol szaknyelven? Ez azokat a fiatalokat jelenti, akik iskolába se járnak, nem is dolgoznak, és nem is járnak semmiféle továbbképzésre. Tehát elképzelhetik a kedves hallgatók, hogy ez milyen rossz helyzet, hogy se nem tanul, se nem dolgozik, csak tengleng. És hát mondtam, hogy a NEET jelenség és az oktatási rendszer, hát Románia sajnos illóvas a korai iskola elhagyásban is. A fiataloknak Romániában 16,8%-a, tehát megint ott vagyunk, hogy minden hatodik fiatal az idő előtt ott hagyja az iskolát, és nem fejezi be, és az Európai Uniós célkitűzés 9% alatt van, tehát ennek az adatnak a fele, és aki nem fejezi be a középiskolát, az szinte garantálni tudjuk, hogy oda fog szorulni a munkaerőpiac peremére, valószínűleg nem fog állást találni. És ez látszik is ebből a NEET jelenségből. A romániai fiatalok 19,4%-a tartozik a NEET csoportba, tehát minden ötödik 15 és 29 év közötti fiatal, az se nem tanul, se nem dolgozik, se nem vesz részt semmiféle képzésben, és sajnos ez a 19,4% itt Romániában megint Romániát utolsó helyre teszi az Európai Unióban. A másik ok az a nemi és regionális egyenlőtlenségek, sokkal aránytalanabbul sújtja a szegénység a nőket, főleg gyermekvállalás után, és ugyanez a probléma regionális szinten is mutatkozik, tehát Bukarest az gazdaságilag virágzik, amíg főleg Dél-Kelet-Romániában, periférikus régiókban fiatalok munkanélkülisége elérheti akár a 27%-ot, azért az is szinte egy harmad. Na most, mik ennek a gazdasági hatásai? Hát kiszámították a statisztikusok, hogy ezeknek a nem dolgozó és nem tanuló fiataloknak az integráció hiánya az a román bruttó hazai termék 1,6%-ába kerül évente, ami több mint 2 milliárd eurót jelent. Miért van ez a több mint 2 milliárd kieső veszteség? Hát egyrészt kiesik a munkaerő, tehát nem tudnak termelni, másrészt az állam nem kap adót, mert ezek, akik nem dolgoznak, nem fizetnek adót a jövedelmeik után. Növekednek a szociális kiadások, mert ezeknek szociális segélyt kell adni, és veszélyeztetik a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, mert hogyha nem folyik be elég adó és társadalmi biztosítási pénz, akkor nem lesz, amiből fizetni a nyugdíjakat. A másik nagyon kellemetlen hatás az az egészségügyi és pszichológiai hatások. Hát ha nem jutnak a megfelelő éblelemhez, táplálékhoz, megfelelő vitaminokhoz ezek a fiatalok, egészségügyi problémáik is lesznek, és nem csak fizikailag, hanem valószínűleg szellemileg is elmaradnak a fejlődésben, és persze, hogyha hozzátesszük azt, hogy nem jutnak el az iskolába, vagy túl korán kilépnek az iskolából, akkor megint az lesz a probléma, hogy valószínűleg munkanélkül fognak tenkődni, nem értenek semmihez, nem is tudnak tanulni, és ez Hát még olyan mellékhatása is van, hogyha nem tanul és nem dolgozik, akkor mit csinál? Hát kiskorú anyák számában az összes Európai Uniós kiskorú anyák száma egy negyede az összes kiskorú anyának az Romániában van, az Európai Unióból, és végül is van 27 ország, és egyetlen országban él minden negyedik leányanya. Ez is visszavezethető egyrészt az oktatási rendszerre, másrészt kulturális gyökerei is vannak számomra. Nagyon megdöbbentő volt, amikor egy településen segítettem a települési stratégia kidolgozásában, végig interjúztam tanárokat, lelkészeket, vállalkozókat, mindenkit, és egy adott pillanatban elpanaszolta az egyik tanárnő az iskolából, hogy egy faluról van szó, minden évben 2-3 hetedikes, nyolcadikos kislány teherbe esik, és amikor én ezt leírtam a falu stratégiába, hogy mit kellene fejleszteni, akkor megszidást kaptam a megrendelőtől, hogy ilyesmit nem szabad leírni, hogy az ő falujukban vannak hetedikes, nyolcadikos leányanyák. Tehát effektíve szönyeg alá söprik a problémát. És persze készülnek néha statisztikai felmérések, fiataloknak szinte kétharmada, tehát 65%-uk mondja azt, hogy a válságok, a Covid, a háborúk, az inflációk, azok közvetlenül porontották a mentális egészségüket. Gondoljunk csak arra, hogy akik be vannak, vagy be voltak zárva a lakásaikba, és nem volt hova menjenek, rászoktak a képernyőkre. Most persze nem a teljesen szegény gyerekekről beszélek, hanem annak, azokról, akiknek egyáltalán van okostelefonjuk, és bámulják a képernyőt, és rászoknak a különböző applikációk használatára. Itt mondom, hogy nem a szegény gyerekekről beszélek, hát mivel egyetemi oktató vagyok, azért találkoztam már olyannal, hogy amikor kellett a szociális ösztöndíjakat kiosztani, akkor voltak ilyen meglepő dolgok, hogy szociális ösztöndíjat kértek olyan hallgatók, akiknek jobb és újabb okostelefonja volt, mint a tanári karnak. Úgyhogy tulajdonképpen ez is egy ilyen kétélű probléma. Na most lássuk, hogy vajon mik lehetnének a megoldások.
Ez a jelenlegi helyzete a romániai fiataloknak nem csak a jelenüket sodorja veszélybe, hanem egy egész nemzedék jövőjét is, jövőbeni kilátásait és esélyeit.
Így van, hát egyrészt ezek a fiatalok nem fognak munkahelyhez jutni, vagy valószínűleg nem fognak olyan munkahelyhez jutni, viszont megszületnek az ő gyerekeik, akik, hát sajnos ez a helyzet ilyen körülmények között öröklődik, mert hogyha valaki mert fiatalként még gyerekáldásban is részesül, hát az ő gyereke az egész biztosan ilyen nehet fiatallá válik, mert hát nem lesz pénz iskolába küldeni, nem lesz pénz tanszereket vásárolni, tehát tulajdonképpen öröklődik, és önmagát fenntartja, akár azt is mondhatnánk, hogy kialakul egy ilyen negatív ördögi kör, amiben belekerülnek ezek a családok, és tovább fog ez az egész élni. Másrészt mi kellene eltartsuk az adónkból ezeket a szegény embereket, és valószínűleg nem lesz az államnak akkora adóbevétele, hogy ezeket a szociális költségeket ki tudja fizetni, és akkor az állam az hitelt kell felvegyen, kötvényeket kell kibocsásson. Nő a költségvetési hiány, viszont a költségvetési hiány nem nőhet, mert akkor nem lehet bevezetni az eurót, tehát megvannak ezek a problémák is, hogyha nem tartjuk be a konvergencia kritériumokat, akkor megszít minket az Európai Unió, és egyre jobban elmélyül, és súlyosodik ez a probléma.
A műsor támogatója a Marketingiskola.
Keresd meg a véletlenszerűségek nélküli vállalkozók csoportot. VNV.
Ne bízd a véletlenre.
Folytatjuk ma esti műsorunkat az első témánkkal, mégpedig az Eurostat legutóbbi időben megjelent felmérésével, melynek értelmében az Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a súlyos anyagi és szociális nélkülözésben élő fiatalok aránya. Mi ennek az oka? Erről beszéltünk az első részben, milyen következményei vannak, és most rátérünk arra, hogy milyen megoldást lehetne kitalálni, milyen megoldásokat lehetne életbe léptetni a gyakorlatban, ahhoz, hogy megváltoztassuk ezt az áldatlan állapotot. Meghívott beszélgetőtársam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi tanár.
Elnézést, két nagyon érdekes és ellentétes példát láttam, ahogy külföldön utaztam. Nagyon elcsodálkoztam, amikor először mentem Indiába, elnézést, és olvastam a statisztikákat, mielőtt elutaztam, hogy mekkora a várható élettartam, és meglepődve láttam, hogy Indiában a várható élettartam jó 2-3 évvel hosszabb, mint itt nálunk, és én azelőtt azt hittem, hogy Indiában mindenki haléhen. És amikor ott voltam a helyszínen, csodálkozva láttam azt, hogy ha az ember este 6 után elmegy egy templomhoz, és bekopog a templom ajtón, vallástól, bőrszíntől, beszélt nyelvtől függetlenül kérhet egy tál főtt rizset, és a templomok odaadják a főtt rizset, tehát nem fog senki elhízni napi egy tál főtt rizstől, de életben tartják az embereket, és nem éheznek. Tehát megvan ez a társadalmi szolidaritás, tehát egyrésztről a templomok etetik az embereket, másrésztről az emberek, akik anyagilag jobban állnak, éppen ezért támogatják a templomokat és az egyházakat ott. Tehát ez az egyik megoldás, hogy társadalmi szolidaritás. És akkor az ellenpéldát azt valószínűleg láthatták, hallhatták a hallgatóink is, hogyha néztek tévét, vagy hallgattak rádiót, mert voltak olyan politikusok itt Erdélyben, de a szomszédos országokban is, akik elmondták azt, hogy mindenki annyit ér, amekkora bankszámla gyermeke. Tehát ez teljesen ellentmond a társadalmi szolidaritásnak, és a szegényekkel való empátiának és együttérzésnek. Tehát ez az egyik megoldás, hogy valahogy a kultúránkba el kellene terjeszteni és hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a társadalmi szolidaritás. A másik lehetőség, vagy a másik dolog, amit meg kellene oldani, az oktatási rendszer volna. Hát állandóan halljuk ezt az iskola elhagyást, és a szünet előtt el is mondtam a pontos számadatokat, hogy a gyerekeknek szinte egy harmada az kilép az iskolából. Hát most a cikk, amit a Kapitálban láttunk, az éppen az élelmiszerbankokról szól, amelyek azt csinálják, hogy az ilyen nagy szupermarketekben és élelmiszerüzletekben, hogyha zárás idején azt látják, hogy megmaradtak zöldségek, gyümölcsök, különböző élelmiszerek, amik másnapra már elfonnyadnak, nem lesznek olyan szépek, valószínűleg nem lehet őket eladni, akkor ezeket vagy nagyon olcsón, vagy ingyen odaadják társadalmi szervezeteknek, vagy éppen ezeknek az élelmiszerbankoknak, akik élelmiszercsomagokat állítanak össze, és kiszállítják ezeknek a szegény és nyomorúságos körülmények közt élő családoknak. Persze itt is van probléma, beszélgettem ilyen kisebb alapítványoknak, kisebb egyesületeknek a vezetőivel, akik elmondták, hogy szeretnék csinálni ezt, hogy a fölösleges élelmiszert azt eljuttassák a szegényeknek, viszont amikor ők kapják telefonon a felajánlásokat, és azt mondják egy-egy vállalatnál, vagy egy boltnál, hogy na, akkor gyere most ide, és vigyél el tőlem 10 kiló krumplit és 2 kiló hagymát, az ember lehet, hogy éppen könyvel, vagy lehet, hogy éppen valakivel tárgyal, tehát fent kell tartson egy alkalmazottat, aki kijár ezekre a helyekre, és kell biztosítja csak az üzemanyagot ahhoz a szállítóeszközhöz, amivel kimennek ezekre a helyszínekre, és lehet, hogy anyagilag már többe fog kerülni az egész, mint hogyha megvásárolták volna ezeket az élelmiszereket. Tehát itt van egy nagyon nagy logisztikai probléma. Hát ezeknek az élelmiszerbankoknak a hálózata valamennyire megoldja ezt a problémát. Domásuk el, viszont mi is vegyük, hogy léteznek ezek az élelmiszerbankok, és mi is adományozzuk akár nekik az élelmiszer feleslegeket, mert látunk statisztikákat arról is, hogy a háztartások mennyi élelmiszert dobnak a szemétbe, és nem csak Nyugat-Európában van ez így, hanem Romániában is több 10 tonnányi élelmiszer kerül a szemétbe a háztartásokból.
Ugyanakkor azt is jegyezzük meg, hogy a romániai élelmiszerbankok szövetségét, ennek a működését egy egész hálózat segíti, amely több mint 850 nem kormányzati partner szervezetet ölel fel, amelyek segítségével sikerül szétosztani körülbelül 325 000 személynek, ilyen sebezhető személynek különböző élelmiszer csomagokat.
Igen. A másik ilyen megoldási lehetőség, vagy a megoldási szükséglet az a szakképzés volna. Valahogy meg kéne erősíteni a szakképzést, és segíteni kéne az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet, mert sokszor az emberek elvégzik az iskolát, kikerülnek, és azt se tudják, hogy merre induljanak, mit tegyenek, hogyan is kell kezdeni egyáltalán állást keresni. Aztán ott van a másik dolog, amit Európai Uniós segélyekből, különböző operacionális programokon keresztül végez a kormány, elkezdtek szociális vállalkozásokat támogatni, és szociális vállalkozások beindítását is támogatni. Én is részt vettem trénerként ilyen szociális vállalkozók képzésében. Ott is voltak nagyon jó dolgok a kiírásban, mert több 10 000 eurót ajánlottak fel azoknak a kezdővállalkozóknak, akik beindítanak szociális vállalkozásokat. Mondjuk annyit hozzáteszek itt a hallgatók részére, hogy a szociális vállalkozás az nem azért működik, hogy nyereséget termeljen, hanem a nyereségét vissza kell forgassa, ha egyáltalán van, akkor ilyen szociális ügyekbe. És ezekben a szociális vállalkozókban az alkalmazottak is sérültek, vagy szociálisan hátrányos helyzetűek kellett legyenek. Tehát munkahelyi teremtést is támogatott a kormányzat ezekkel az uniós pénzekkel. Másrészt hozzásegített ilyen szociális célú vállalatok beindítására. Viszont sokszor olyan szigorú feltételeket teremtettek, hogy egyszerűen nem érte meg megpályázni ezeket a támogatásokat, és nagyon nagy problémák ütköztek az emberek, akik egyáltalán belekezdtek ezekbe a vállalkozásokba. Aztán ott van az országnak a nemzetközi ifjúsági stratégiája 2024 és 2027 közötti évekre. Ez is azt mondja, hogy erősíti az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet. Elvileg létre kéne hozni egy ilyen ifjúsági garancia alapot, amelyik minden 30 év alatti fiatalnak minőségi állást vagy képzési ajánlatot kellene nyújtson. És ott van a családtámogatási rendszer, azon is lehetne változtatni, és például növelni lehetne a bölcsődei férőhelyeknek a számát, mert statisztikai adatok azt mondják, hogy a 2 évnél fiatalabb gyermekeknek csak 8%-a fér hozzá egyáltalán a bölcsődei rendszerhez, és hogyha ez működne, akkor az anyák elvileg visszatérhetnének a munkaerőpiacra. Hát mit mondjunk? A gyermekek szegénységének a felszámolása az nem csak jótékonykodás, hanem azt is mondhatjuk, hogy egy befektetés, hiszen ahogy szó volt erről a szünet előtt, 2 milliárd eurónyi pénzt veszít el évente az ország azzal, hogy ezek a fiatalok nem dolgoznak, és ahelyett, hogy ők fizetnének adót, nekik kell szociális segélyeket fizetni.
Most pedig rátérünk műsorunk második témájára, a romániai fiatalok pénzügyi intelligenciájára. Hogyan látod, miért rendkívül fontos már diákkorban elkezdeni a fiatalok pénzügyi tudatosságra nevelését és a pénzügyi szemléletmód intelligencia kialakítását?
Hát erről a témáról mi a évek folyamán egy pár szóra beszélgettünk az adásokban erről a problémáról, és az elmúlt héten futottam bele megint ebbe a problémába, hiszen örömmel tapasztaltam a múlt év elején, hogy 8. osztályosok tanulnak, benne van a tantárgyak között a pénzügyi ismereteknek az oktatása. Más szülőktől, akiknek nagyobb gyerekei vannak, azt is megtudtam, hogy már pár éve működik ez a rendszer. Nagyon örültem neki egész addig, amíg megtudtam egy ilyen 8. évzáró ünnepélyen, hogy a gyerekek úgy búcsúztak hálával a pénzügyi ismereteket oktató tanártól, hogy nagyon szerettük ezt a tanárt, mert a fiúkat mindig leengedte focizni a pénzügyi órák alatt. És akkor én erre azt mondtam, hogy most örülnek a gyerekek, én is nagyon örültem, amikor a tanárok annak idején minket leengedtek focizni az iskola udvarára. Csak ugyanez a fiatal, aki most örül, hogy focizhatott az iskola udvarán, 45-50 évesen csodálkozni fog, amikor a behajtó jön és kilakoltatja a lakásából, mert nem tudja, mi az, hogy hitelkamat, és nem tudja kiszámítani a törlesztő részleteit a lakására vagy a házára felvett hitelnek. Hát kérdésedre válaszolva, ez a probléma, hogy ha most nem tanítjuk meg a fiatalokat kezelni a pénzt, akkor 15-20 év múlva ők lesznek azok, akik anyagi gondokkal fognak küzdeni, és nem fogják tudni eltartani a családai gyíkat, és visszajutunk ugyanarra a problémára, amiről az adás elején beszéltünk. Most persze támasszuk alá egy kicsit azt, amit itt elmondtam néhány számadattal is. Hát az egyik probléma az, hogy elkészülnek ezek a pár évenként ezek a PISA felmérések az egész világon, és Románia utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban a PISA tesztek eredménye alapján. Az jött ki a legutóbbi tesztből, hogy 33,2%-a, tehát pontosan egy harmada, tehát minden harmadik fiatal úgy szövegértésben, mint matematikában funkcionális analfabétának tekinthető, ami lehetetlenné teszi azt, hogy megértsenek olyan összetett pénzügyi termékeket, mint a hitelek, vagy a befektetések, vagy a megtérülések, vagy a kockázatok. Furcsa módon készültek itt Romániában is felmérések. A Euróbarométer adatai szerint az egész Európai Unióban a romániai fiatalok rendelkeznek a legmagasabb pénzügyi önértékeléssel, 51%-ot teljesítettek a romániai fiatalok abban, hogy mennyire hiszik azt, hogy értenek a pénzügyekhez, és a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a válaszadóknak csak a 13%-a ért el magas pontszámot gyakorlati kérdésekben, ami katasztrófa, tehát itt utóbbi napokban véletlenül éppen a Dunning-Kruger effektusról olvastam és hallgattam cikkeket, ahol azok az emberek, akik nem tudják, hogy mit nem tudnak, hova tudnak eljutni azokkal szemben, akik tudják, hogy mit nem tudnak, és ezért félnek. Nagyon furcsa ez, hogy ugyancsak ezek a statisztikai adatok mutatták ki, hogy a mai 10 éveseknek 57%-a már banki ügyfél. Nekem is egyszerűbb, hogyha a gyerekeknek valamelyik fintechen keresztül utalom a zseppénzét. A mai fiataloknak, romániai fiataloknak 40%-a, tehát 10-ből 4 az online fizet, és technológiai kényelemérzetük az meghaladja az EU-nak az átlagát. Viszont ez óriási nagy sérülékenységet jelent, mert ők azt hiszik, hogy tudják kezelni azt az appot, és azzal ők mindent tudnak, és nagyon ki vannak téve a különböző internetes csalásoknak egyrészt, másrészt nem tudják azt, hogy mit jelent, hogy infláció, nem tudják, hogy mit jelent a kamatos kamat, nem tudják, hogy mit jelent az, hogy pénzügyi felelősség, mert az, hogy én oda tartom a kártyámat, vagy a telefonomat a csippantóhoz, az nem is ad pénzérzetet és fizetés érzetet. A másik probléma az, hogy hát a pénzügyi felelősségnevelés az a családok 80%-ában Romániában a családban történik, és csak 15-20% az iskolának a szerepe, és a szülők többsége az tabuként kezeli az adósságokat és a valós jövedelmet. Tehát szülők nem, hogy a gyerek előtt nem beszélik meg a pénzügyi helyzetet, hanem sokszor még egymás között sem beszélik meg a pénzügyi helyzetet, vagy nagyon sokszor azt mutatják a statisztikák, hogy a családi vitáknak és veszekedéseknek egyik leggyakoribb oka az anyagi helyzet és a jövedelem elosztás. És akkor azt kell mondjuk, hogy hát itt is óriási nagy fontossága van egyrészt az oktatásnak, a kultúrának, és hát be kellene avatkozzanak azért az állami szervek is, hogy olyan programokat dolgozzanak ki, ami kisegíti ezeket a fiatalokat.
Igen, és talán azzal zárjuk ma esti műsorunkat, és ezt a második témánkat is, hogy a gazdasági pénzügyi kultúra elsajátítása és gyakorlatban való alkalmazása az általános emberi kultúra szerves részét képezi.
Így van.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm szépen dr. Szabó Árpád közgazdásznak, egyetemi tanárnak, hogy ma este a vendégem volt.
Köszönöm szépen.
Johann Tatár műszaki munkatársamnak köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak pedig köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Szabó Árpád és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
Jó estét kell.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro